pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytatjuk műsorunkat, további témák röviden. Aktivizálta magát a kínai tulajdonba került nagymúltú angol MG autógyártó. Nyugat-Európa után a régiónkban először hazánkban egy modern villanyautó mellett mindjárt több korszerű hibrid és plug-in hibrid modellt is bevezet. Aztán már ebben az évben szeretne piacvezető lenni az elektromos furgonok osztályában a Peugeot. A franciák a gyártók közül elsőként valósították meg a teljes haszonjármű palettájuk villamosítását. Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják, mindjárt folytatjuk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Magyarországra is megérkezett elsőként a régióban a Morris Garage, vagyis az MG modell családja. A rangos angol brand ma már kínai hátséllel, hatféle modellel lép a magyar piacra. A tisztán elektromos hajtású mellett korszerű plug-in hibrid modellel is. Az MG hazai importőr a Duna Auto lesz, amely Közép-Kelet-Európában elsőként nálunk hozza forgalomba a patinás márka járműveit, amelyek több nyugat-európai országban már előkelő helyezést értek el a piaci versenyben. Egy nagyon régi, most megújult márka különleges hibrid modelljeit Markó Zoltán, az MG hazai importőre mutatja be. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Nagy öröm, hogy itt lehetünk, és rögtön hat modellről beszélhetünk. Az MG egy nagyon patonás, több mint majdnem 100 éves angol márka, és olyan sebességi rekordokról lehetett híres, és talán a hallgatóknak a kétüléses roadsterek ugranak be, hogyha MG-ről beszélgetünk, ezekre a hagyományokra tudunk építeni, és arra az angol forma tervezésre, ami azt gondoljuk, hogy ma is megjelenik még az autóinkban. Ugyanakkor ahhoz, hogy a mai fejlődésben különösen az új technológiák, akár biztonsági, akár önvezető képességekről beszélünk, akár akkumulátor és elektromos hajtás technológiákról beszélünk, ezekhez sajnos ma már elengedhetetlen az óriási tőkeerő és a tudásbázis, és így újulhatott meg az MG, hogy egy kínai befektető, egy autóipari befektető áll mögötte.
Mondjuk el, hogy ez a Kína másik legnagyobb autógyártója, a SAIC motor, amely évi 5 millió autót, főleg elektromos autót értékesít, tehát hatalmas a technológiai háttér.
Igen, a globális rangsorban is hol hetedik, hol nyolcadik, tehát ez egy abszolút óriási és globális cég, ennek a minden tőkerejével és tudásával, és Kínában nem csak a legnagyobb autógyártó, de a legnagyobb autóexportőr, tehát az MG úgy gondolja, hogy most már azon a technológiai, esztétikai és mindenféle szempont olyan szinten van, hogy elindulhat a globális terjeszkedés, és ennek egyik fontos állomása a magyarországi.
Magyarországon az MG ZS modellel jöttetek ki először. Tudni kell, hogy szívó és turbo benzinmotorral is van szerelve, van plug-in hibrid és elektromos, tisztán elektromos változata is. Elektromosról már beszéltünk, a szívó motoros bemutattuk, most következik a plug-in hibrid. Ez azért is különös, mert a kínai tulajdonosnak meggyőződése, hogy a jövő az elektromossági, és efelé tolja magát az új régi márkát is, hiszen a villanymotoros verzió önmagában, kategóriájában, árértékarányban ott van a topon, a top néhányban, és hát a plug-in hibrid sem tartozik a utolsók közé.
Igen, azt gondolom, hogy most az autópiac egy ilyen átalakulási fázisban van, az új technológiák már jönnek, az Európai Unió szabályozása egyre szigorodik, úgyhogy hogy lehet megoldani, vagy tisztán elektromossal, vagy egy, mint esetünkben is, egy tölthető hibrid verzióval, ami azt gondoljuk, hogy mindenből a legjobbat nyújtja felhasználhatóság tekintetében, ugye közel jár egy elektromos autóvezetési élményhez és takarékossághoz. Ugyanakkor azért azt látjuk a piacon, hogy nagyon sokakban még a hatótáv para, ugye így terjedt el ez a terminus technicus, ez megvan. Hát ők akkor a tölthető hibrid modellel ki vannak segítve.
Az autó egy kompakt SUV, SUV, nagyon sok hasonló megjelenésű autó fut az útjainkon, akár megnevezhetnénk jó néhányat, de azért nem emelek ki semmit ezek közül, mert mindegyiknek vannak átfedések mindegyikben a karosszéria munkában, tehát egy nagyon szép karosszéria munkát kapunk, nagyméretű autó, ez az új plug-in hibrid, amiben különleges a többihez képest, hogy nagyon jó hatótávja, nagyon jól együtt dolgozik az új hajtáslánc, és nagyon nagy a beltere, mert ez sem mindegyikre jellemző, amelyik ezt a külső méretet nyújtja.
Igen, tehát 4,6 méteres autóról beszélünk, úgyhogy ez kifejezetten egy jó méretű középkategóriás SUV, azt gondolom, hogy abszolút mértékben egy családi autó a magyar viszonylatok között, és azt is szeretném kiemelni, hogy mivel egyre több cégnél a CO2 limit az egyre fontosabb szempont, ezért azt látjuk, hogy ez a tölthető hibrid kategória, ez a cégek számára is egyre fontosabb, megadja azt a kényelmet, azt a presztízst egy vállalati autónak, amit tud egy ekkora autó, de CO2-ben és üzemeltetésben nagyon olcsó tud lenni a tölthető hibrid volta miatt.
A küllemről nagyon nincs mit elmondunk, azt látni kellene, de hogyha beülünk a kormány mögé, mit tapasztal a vezető? Tehát a beltér, a műszerezettség, a szolgáltatások, azok milyenek?
Ezt úgy tudnám leírni, hogy abszolút a világszínvonal csúcsán van az MG, másképp nem is nagyon tudna visszatérni. Ha beülünk, talán azt érezzük először, hogy egészen nagyon finom kidolgozású anyagok, anyagfelhasználás és a kidolgozás minősége. Ez tényleg meglepett minket is, nem olyan rég óta láttuk élőben is az autókat a sok-sok előkészítő munka után, és az volt az első, amikor beültünk, hogy egészen hihetetlen. A felső felszereltségnek a alkantara, bordó bőr kombinációja a kagylóüléssel és a panoráma napfényzetővel, azt gondolom, hogy bármelyik márkánál elmenne.
Műszeretség, digitalizáció, érintőképernyők,
természetesen
asszisztencia.
Az összes létező szolgáltatás, tehát ez az autó az önvezető képesség 2. szintjét hozza, ami ebben a kategóriában ma elvárható.
Mi adja a lelkét a hajtásláncnak egyébként? Milyen motor és milyen villanymotor dolgozik együtt?
Van egy nagyon hatékony 1.5-ös turbobenzines, aminek 162 lóerő a teljesítménye, és van egy természetesen egy elektromos motor kisegítő, aminek 122 lóerő a teljesítménye, tehát ez az autó nem csak, hogy tud takarékos lenni, de 258 lóerős rendszer teljesítményével és 6,9 másodperces gyorsulásával egészen sportosan is vezethető.
Kérdés, hogy mennyi hatótávja tisztán elektromos változatban, és mennyi idő alatt lehet, és mivel visszatölteni?
Igen, a tisztán elektromos hatótávra a VLTP szabvány szerint 52 kilométert ígérünk, ez óvatos városi vezetés mellett 60 fölé is küzdhető, tehát aki naponta 10-20 kilométert jár be a munkahelyére, az tisztán elektromosan is tud oda-vissza közlekedni, és ez egy 16,6 kilovattórás akkumulátor kapacitással rendelkező autó, amit még 220 voltról is 3-4 óra alatt föl lehet tölteni.
Nyilván első tengelyes hajtásról beszélünk.
Természetesen.
Ugye? Családi autó említetted, ez azt jelenti, hogy nem csak a beltere hatalmas, és akár a 185 cm magas felnőtteknek is kényelmes hátsó elhelyezését biztosít, hanem a csomagoknak is bőséggel van hely.
Igen, mivel az akkumulátor az autó alá kerül, ezért gyakorlatilag az utastérből, csomagtérből alig-alig veszel méretet, úgyhogy ez 448 literes csomagtérrel azt gondolom, hogy nincs egyáltalán elbújni valónk.
Nagy kérdés, hogy egy ilyen új modell, amelyik megjelenik egy piacon, hogyan tud betagozódni a márka szerviz hálózatba, és hát milyenek a garanciális feltételei? Kínai márkáról van szó, bár brit vérvonallal megáldva.
Igen, mind a kettő nagyon fontos. Egyrészt mutatni akarjuk, hogy ez milyen minőségű autó, ezért gyári garanciával 7 év, 150 kilométer,
150
ezer kilométer, ami azt gondolom megint csak az ajánlat csúcsa, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy minél több helyen megtekinthető, kipróbálható, elérhető legyen az autó, és természetesen minél több helyen, ha szükséges, szervizelhető legyen az autó, úgyhogy idén már azt gondolom, hogy el fogjuk érni az országosan 20 helyszínt, tehát teljes országos lefedettséget tudunk már biztosítani.
Nagy kérdés, hogy egy ilyen új márkát hogyan fogod a közönség? Van-e már valami fajta visszajelzés, hiszen már forgalmazásra megindult a kocsinak, hogy milyen az érdeklődés, hány autót lehet esetleg eladni ebben a történetben?
Hát a hány autót még nem tudjuk, ahhoz még nagyon korán van. Ugyanakkor csináltunk egy olyan inkognitó tesztet, hogy letakartuk az összes márkajelzést, és megkérdeztük az utca emberét, hogy mit gondol az autóról, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzések voltak. A legtöbben azt nagyjából azonosították, hogy valamilyen távol-keleti lehet, a legtöbben egyébként japán márkákra tippeltek, de az volt a visszajelzés, és azt gondolom, hogy mindenki, aki megnézi a honlapunkat és a fényképeket, azt fogja látni, hogy ez abszolút európai ízlés, formavilág.
Nagyon köszönöm. Itt voltál, önök Markó Zoltán, az MG hazai importőrének igazgatóját hallották.
Köszönöm a lehetőséget.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Már ebben az évben szeretne piacvezető lenni az elektromos furgonok osztályában a Peugeot. Ráadásul a franciák a gyártók közül elsőként valósították meg a teljes haszonjármű palettájuk villamosítását. Óriási adó a vásárlókért folytatott harcban, hogy a tisztán elektromos hajtású Peugeot kisáruszállítók, az e-partner, az e-expert és az e-boxer vezethetőségben, raktérkapacitásban és terhelhetőségben megegyeznek a belsőégésű motoros verzió képességeivel. Ugyanakkor üzemben tartási költségeik elmaradnak a hagyományos járművekétől. Mocsai Zoltánt, a Peugeot magyarországi kommunikációs és marketing vezetőjét arra kérjük, hogy magyarázz el nekünk, miért szán a márka kulcs szerepet az akkumulátoros, rövid hatótávú áruszállítók széleskörű elterjedésének. Szervusz!
Szia, köszöntöm a hallgatókat! Ugye a Peugeotnak volt egy nagyon ambíciózus vállalása valamikor 2016-17 tájéken, amikor azt mondta, hogy 2021-re gyakorlatilag a teljes személyautó palettát elektrifikálja, tehát szinte valamennyi modellje elérhető lesz pusztán elektromos vagy plug-in hibrid változatba. Ez egy-két réteg modell kivételével gyakorlatilag 2020 végére teljesült, tehát megérkeztek a full elektromos autóink, plug-in hibridek, úgyhogy ráfordult a márka gyakorlatilag a kis teherautó szegmense, amiről azt kell tudni, hogy nagyon fontos szereplő a Peugeot, illetve a Stellantis koncern Európában ezen a piacon, úgyhogy nagyon fontos a számunkra, és gyakorlatilag a személyautó területén megszerzett tudáskincset, technológiát igyekezett minél hamarabb átültetni a kis teherautók világába, és most ott tartunk 2022 elején, hogy gyakorlatilag a teljes kis teherautó paletta méret és kategóriától függetlenül a mai nap már elérhető pusztán elektromos változatban is.
A Peugeot kis teherautói mindig is emblematikus modelleknek számítottak a kis haszonjárműk világában, művek világában. Elsősorban persze a dízelhajtás miatt, ami elnyűhetetlen volt, és híresen jónak tartották a vállalkozások. Némelyik több százezer, akár millió kilométert is futott életciklus során. Nem nehéz ennek a múltnak a nyomdokain elektromos hajtással jelentkezni ugyanezen a piacon?
De a válasz persze azt kellene mondjam, hogy nem nehéz, de valójában nagyon nehéz, egy hatalmas technológiai transfer átálláson megyünk keresztül. Egy szemléletmódváltást is igényel, hiszen nyilván ezek az új hajtások a jelenlegi technológiai színvonal mellett nem lesznek mindenkinek megfelelőek, de azt gondolom, hogy nagyon nagy erőkkel vetette be a Peugeot magát ebbe a témába, és van múltja, hiszen már a 80-as években kísérleteztek a J5-ös kis teherautó elektromos változatával, nikkel-kádmium akkumulátorokkal még abban az időben, a partner első generációja szintén készült elektromos meghajtással, és a 2013-as második generációs partnerben már volt nagy szériában elektromos hajtás, ugye abban az időben az Ionnak a elektromos rendszerét ültették át, úgyhogy nem múlt vagy történelem nélküli vagy tapasztalat nélküli a Peugeot ezen a területen, és nagyon nagy lendülettel vetette be magát a fejlesztésekbe. Jelenleg egyébként a kereslet az jóval meghaladja azt a mennyiséget, amit a Peugeot gyártani tud, úgyhogy azt gondolom, hogyha egyszer az akkumulátor és alkatrész ellátási problémák megoldódnak, akkor valóra válhat az, hogy a Peugeot tényleg egy vezető szerepre tör. A korábbi dízelek helyett immáron vagy mellett az elektromos hajtású kis teherautók területén is.
Hát a fejlesztés legnagyobb költségét egyébként az új platform kidolgozása, kifejlesztése jelenti, és annak a berendezése természetesen. Ezek az autók, ezek a kishaszonyjárművek viszont teljesen megegyeznek a hagyományos belsőégésű motorokéval, tehát nem beszéltünk új platformról. Ez anyagi kérdés, vagy pedig kifejezetten amiatt történt így, amit most említettünk, hogy olyan nagy sikerűek voltak eddig ezek a modellek, hogy kár lenne leváltani?
Ez egy tudatos építkezésnek az eredménye, ugye annak idején az EMP2-es moduláris platformot azt úgy képzelték el a tervezők, hogy arra nagyon különböző méretű személyautók, kis teherautók is építhetőek legyenek, illetve már a 2010-es évek közepén, amikor kijött ez a padlólemez, már akkor gondoltak arra, hogy ebbe a padlólemezbe majd lehessen tenni elektromos hajtást, de ugyanakkor ugyanolyan könnyen be lehessen szerelni egy hagyományos benzines, dízel vagy akár plug-in hibrid verziót. Innen adta magát a technológia, hiszen egyszer már kifejlesztették a személyautók számára, hogy ugyanez kerüljön a kis teherautókba. Ez azért jó hír egyébként, mert az elektromos hajtás egy nagyon fejlett rendszer, egy folyadékhűtésű akkupakot takar, egy akár 100 kW-os gyors töltési lehetőséget, és egy 50 vagy 75 kWh-s akkucsomagot. Egyébként magára a hajtásra és az akkumulátorra a kis teherautók területén is 8 év vagy 160 ezer kilométer garanciát vállal a Peugeot, úgyhogy ez elég jól tükrözi azt a bizalmat vagy hitet, amit ebbe a hajtásba szán a Peugeot, és nyilvánvalóan azt a nagy fejlesztési munkát, amit az elmúlt években ezt a hajtást a piacra dobták, és már meg annyi modellben elérhető.
A gyár azt mondja, azt ígéri, hogy az e-partner, az e-expert és az e-boxer mindenben megfelel méretben és terhetőségben a hagyományos verzióval paralel az új elektromos hajtású autók. Viszont jól lenne tudni, hogy valóban azt jelenti, hogy ugyanúgy rakhatunk 2, 3 vagy 4 raklapot egy ilyen autóba. Ugyanakkor meg van olyan megoldás egy-egy autótoknak, hogy van személyszállító változata is. A személyszállító változat meg a elektromos haszonjármű között mi a hasonlóság és van-e különbség?
Igen, tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a tudatos építésmód, tehát ez nem egy utólagos átalakítás elektromos változatra, hanem már így lett kialakítva maga a platform. Lehetővé teszi azt, hogy ezek a kis teherautók gyakorlatilag raktérbe ugyanazt kínálják, mint a belső égésű változatai.
Nyilván a ugyanúgy néz ki a beltere,
igen,
minden?
Igen, gyakorlatilag a padlólemezben vagy a padlólemez alatt helyezkednek el az akkumulátorok, még a nagy akkus, a 75 kWh-s változatra is igaz ez. Nyilván terhelhetőség szempontjából azért van némi deficit, hiszen ezek az akkumulátorok azért nehezek, de például a hossz méret kínálatban ugyanez, sőt, ugyanúgy felépítményezhetők ezek az autók, mint a hagyományos belső égésű verziók.
Tehát, hogy egy kabinos, dupla kabinos, igen. Platós, ilyenre gondolsz?
Igen, akár egy hűtős felépítmény, vagy egy nagy dobozos felépítmény is helyezhető rájuk, tehát kifejezetten így lettek ezek fejlesztve. Gyakorlatilag a felhasználó szempontjából minimális kompromisszumot jelentenek, akár a méretválaszték, akár a praktikum szempontjából, viszont egy jelentős megtakarítás üzemeltetési költségek és karbantartási költségek tekintetében.
A személyszállító változatok, a teherből kialakított változatok is eleve úgy terveződtek, úgy készültek, vagy pedig ezek a feltuningolt modellekről beszélünk?
Nem, tulajdonképpen, hogyha az elektromos hajtás részét nézzük, akkor minimális eltérés van a személyszállító, illetve a kis teherautó verziók között. Ezek nyilván párhuzamos fejlesztések, az alkatrészeknek egy jelentős része azonos, úgyhogy tulajdonképpen itt érdemi különbség nincsen.
Futómű?
Nyilvánvalóan, amiben különbség van, hogyha konkrétan azt nézzük, akkor az lehet a futómű, hiszen a kis teherautóknál egy jóval nagyobb terhelésre tervezik, illetve az elektromos hajtásnak az áttétele, ami szintén a teherautóknak inkább a nagy terheknek a dinamikus mozgatására szolgál, illetve a szoftveres, illetve a vezérlésben van különbség, míg mondjuk a személyautó verzió, az egy sport, eco és normál üzemmódot kínál, ehhez képest a teherautóknál mondjuk a sport üzemmód helyett van egy nagy terhelésre szabott üzemmód, tehát nagyjából ez a különbség, de mögötte a hardware az tulajdonképpen ugyanaz.
E-Traveller és E-Rifter, ugye ez a személyszállító változat a kis teherautókhoz képest, csak azért neveztem meg, hogy hallgató is legyen tisztában, hogy miről beszélünk, viszont az is érdekes lehet, hogy a személyautó változatoknál például a szolgáltatások, az asszisztencia az bőségesebb, mint a kis teherautóknál?
A kínálat teljesen hasonló, tehát azt kell mondani, hogy a kis terautó kínálatunk áll nagyon jól ebből a szempontból. Gyakorlatilag az összes vezetés támogató rendszer, ami elérhető a személyautókhoz, az megkapható a kis terautókhoz, oda-vissza. Egyébként ezek nagyon különleges modellek a palettán, és azt gondolom a piacon is, mondjuk egy Rifter, ami egy 5 vagy 7 személyes kivitel lehet, hosszított kivitel, 100%-ban elektromos hajtással, nagyon kevés ilyet találunk a piacon, de ugyanez igaz a Travellerre is, ami akár 8 személyes is lehet, ez a klasszikus kisbusz reptéri szállodai fuvarok az akár 75 kWh-s akkumulátorral, jelenleg unikum a piacon, és nagyon keresettek ezek a modellek, egy legyártó kapacitás szab határt itt az igények kielégítésének jelenleg.
Köszönjük szépen, hogy elmondtad. Mocsai Zoltánt, a Peugeot Magyarországi Kommunikációs és Marketing vezetőt hallották.
Köszönöm szépen.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.